Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét úgy, amint az írva található Lukács evangéliumában, a 19. részben, a 28-tól a 38. versig.
Ezeket elmondta, tudnélik Jézus, tovább ment Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, annál a hegynél, amelyet Olajfák hegyének neveznek, elküldött kettőt tanítványai közül, és azt mondta nekik: menjetek be az előttetek levő faluba, és ahogy bementek, találtok egy megkötött szamár csikót, amelyen ember még soha nem ült. Azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki megkérdezi tőletek, hogy miért oldjátok el, így válaszoljatok: az Úrnak van rá szüksége. A küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogy mondta nekik Jézus. Amikor a szamár csikót eloldották, azt kérdezték annak gazdái: miért oldjátok el a szamár csikót? Ők pedig azt mondták: az Úrnak van rá szüksége. És elvezették Jézushoz, majd ruhájukat ráterítették a szamár csikóra, és ráültették Jézust. Ahogy ment, az emberek az útra terítették előtte a ruháikat. Amikor már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok sokasága örömében hangosan dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy ma is elhívtál a te házadba, ahol mindig megnyitod nekünk ígéd gazdagságát. Megvalljuk neked, Uram, hogy az elmúlt időszakban is mulasztottunk, megbántottunk téged és másokat oly sok módon. Azt is, amikor csodáidról beszélhettünk volna, de mi hallgattunk. Ezekért most bocsánatodat kérjük. Kérünk, ne legyen most semmi, ami útjában áll a rád figyelésünknek. Ajándékozz nekünk olyan szívet, amely kész rád figyelni, amikor szólsz, Urunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy az elmúlt héten is gondunkat viselted. Sok nehéz helyzetből kimentettél minket, amiket talán észre sem vettünk, fel sem fogtunk. Add, hogy felismerjük meglátogatásunk idejét, bár ne kellene a mi életünk felett is keseredned, Úr Jézus. Köszönjük, édesatyánk, hogy te Jézusért befogadsz minket, ha elfogadjuk őt megváltónknak. Köszönjük, Úr Jézus, hogyha felismerhettük ezt. Kérlek, hívogasd erre szamárháton szereteteddel azokat is, akik még zárva tartják a szívüket előtted, és azt gondolják, hogy ez nem való a megváltóhoz, nem való egy királyhoz. Uram, látod, hogy olyan sok téveszménk van rólad, és ebből is csak az igéd által van gyógyulás. Kérünk, hirdettesd most közöttünk is, kérünk, adj szent lelket és bátorságot szolgádnak itt Újpesten és szerte a világon, hogy a hallgatók szívéig, szívünkig hatoljon a te igéd. Segíts győzelemre vinni a jövőben mindazt, amit tőled tanultunk, és taníts meg még mélyebbre evezni az igédben. Formálj, hogy a te vezetésedet, szavadat egészen magunkra értsük. Óvj meg minket a lelki elesésektől, add, hogy tudjunk hűséges tanítványaid maradni. Te adj nekünk ehhez bölcs szívet, amely tőled függ, téged kérdez, véled jár szüntelen. Uram, erősíts hitünket önmagadért, szent nevedért. Amen.
Halljátok meg Istenünk bűnbocsátó kegyelmét az ő igéjéből, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 164. dicséretünk első versszakát. A 164-es énekünk első versszakát énekeljük, ami így kezdődik: kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Az a szent íge, amelynek alapján ma Isten szent lelkének segítségével Ma bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található Ézsaiás könyvében, a 9. rész 6. versében. Ézsaiás könyvéből, a 9. rész 6. verséből így szól hozzánk Istenünk ígéje. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik, csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Kedves testvéreim, virágvasárnapot ünneplő gyülekezet, a mai nap virágvasárnap ünnepe. Virágvasárnap Jézus Krisztust ünnepeljük. Arra emlékezünk ma, hogy az Úr Jézus egy szamár csikón ülve hatalmas ünneplés közepette bevonult Jeruzsálembe. Lukács evangéliumából megérthetjük, hogy Jézus Jerikóból jött Jeruzsálem felé, és mielőtt még beért a városba, megkérte a tanítványait, hogy hozzanak neki egy szamár csikót, amire ráülhet, hogy azon vonulhasson be a városba. Talán megdöbbentően hangzik, de Jézus azért ment Jeruzsálembe, hogy meghaljon. Emberi számítás szerint életének utolsó hete következik most, aminek bevezetése ez a dicsőséges bevonulás. A tömeg és a tanítványok azonban ezt még nem tudják. Ők ünnepelnek, újonganak, felső ruháikat és a frissen vágott pálmaágakat az útra fektetik. Látják, hogy jön a Mester, aki gyógyít, aki démoni hatalmaknak parancsol, aki halottakat támaszt fel, aki tenger csendesít le, aki éhező ezreknek ad enni, aki tanít, aki felemeli a lehajtott fejeket, aki vigasztal, aki buzdít. Látják bölcsességét, ami mellett a kor legnagyobb tudósai is csak fejet tudnak hajtani. Látják, hogy az Isten útján jár, Isten szeretetét hirdeti, azt, hogy elközelített az Isten országa, és hitet és reményt ad az embereknek. Az emberek ezért szeretik őt, és egy királyt, egy fejedelmet látnak benne, de nem is akármilyet, hanem azt a dávidi fejedelmet, azt a királyt, akit Isten Zakariás prófétán keresztül már jó előre megígért népének. Látják, hogy Jézusban elég erő és elég hatalom van ahhoz, hogy összetörje a római rabigát, és a dicső hadvezért látják és várják benne, aki legyőzi Izrael ellenségeit, és újra olyan hatalmassá és dicsőségessé teszi az országot, mint amilyen Dávid és Salamon király idejében volt. Ezért dobják az útra a pálmaágakat, és ezért kiáltják, hogy áldott a király, aki az Úr nevében jön. Az emberek így várják, így fogadják őt, és ő elfogadja ezt a különleges figyelmet. Mert Jézus Krisztus valóban király. Csak éppen nem olyan király, vagy nem az a király, akit az emberek vártak. És ez egy pár napon belül nyilvánvalóvá lesz, mert Jeruzsálem népe, amelyik itt még újjong, egy megdöbbentő tapasztaláson megy keresztül a kereszten. És a kereszt az nem dicsőség, hanem szégyen. A kereszt nem győzelem, hanem vereség, nem büszke szabadság, hanem megalázó elnyomás jelképe számukra. Nemek nem ezt várták, és talán csalódnak. Más volt az ő királyképük, mint ami Jézusé volt. Talán mi is azt várjuk, hogyha befogadjuk Jézust, akkor majd jön és egy karika csapásra minden jóra fordul. Minden rosszat eltöröl az életünkből, a szenvedéseket, a bűnöket, a megaláztatást. És amikor nem pont ezt kapjuk, akkor mi is csalódunk. Elvárjuk tőle, hogy azt tegye meg, amit mi akarunk. Tegye rendbe az életemet, csinálja ezt meg ezt, vegye el ezt meg ezt, adja meg ezt, de elfeledkezünk arról, hogy Jézus Krisztus szuverén Úr. király ő a szó legszorosabb értelmében. Olyan király, akinek senki nem parancsol, aki senkihez nem igazodik, senkinek nem kell engedelmeskednie, még a mi elvárásainknak sem. Jézus nem azért ment Jeruzsálembe, hogy holmi emberi elvárásoknak eleget tegyen, és nem azért jön ma sem, hogy a mi várakozásainknak megfeleljen. Mert ő sokkal több annál, mint amennyinek az emberek el tudták képzelni, vagy látták őt, és sokkal több annál, amit esetleg mi is látunk belőle. Vizsgáljuk hát most meg az ézsaiási profécia alapján, hogy kicsoda is ez a Jézus, és hogy miért jött, miért ment Jeruzsálembe, és mit hozott az embereknek. A felolvasott igében Ézsaiás több címet is megnevez, több címet is megprofétál, mint az eljövendő messiás nevei vagy címei. Érdemes megjegyezni, hogy a héber nyelvben, amikor valakinek nevet adtak, az nem csak arra szolgált, hogy őt meg lehessen különböztetni más emberektől, a többi embertől, mert a neveknek a héberben különösen is fontos a jelentése. A nevek jelentése az adott személyhez kapcsolódik. Például Ádámnak a neve azt jelenti, hogy ember, mivel ő volt az első ember. Vagy Éva. Évának azért volt Éva neve, mert az Éva jelentése élet vagy életet adó nő, és ugye ő volt minden élőnek az anyja. És bár az itt, az Ézsaiásban felsorolt nevek mindegyike nagyszerű, és külön is megérnék foglalkozni velük, mi most mégis egyre fókuszáljunk, egyre figyeljünk oda különösen is, a békesség fejedelmére. Mit is jelent az, hogy a békesség fejedelme? A héber fejedelem kifejezés egy olyan vezérre, hadvezérre vonatkozik, aki parancsol, rendelkezik valaki vagy valami fölött. Az angol bibliafordítások sokszor hercegnek fordítják ezt a szót, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mi fölött rendelkezik. Minek az ura ez a csodálatos személy? A békességnek. A békesség, a héber shalom szó, amit talán sokan ismerünk is, legalább abból, hogy a zsidók ezzel köszöntik egymást. De mi is ez a békesség pontosan? A shalom, vagy a békesség, Isten ajándéka. Ott van jelen, ahova ő azt adja. Épséget, egészséget, boldogságot, jó előmenetelt, zavartalan állapotot fejez ki. Egy teljes, sértetlen, épp állapotot. Ezért nem kifejezetten a hadviseléshez kapcsolódik, hanem a tökéletesség és a boldogság hiányának az ellentétét fejezi ki. Kicsit lehet, hogy ez bonyolultan hangzik, hogy a tökéletesség és a boldogság hiányának az ellentétét, de ez azért fontos, mert a shalomot, ezt a békességet csak azok tapasztalhatják meg, akik már voltak boldogtalanok, és akik már megsérültek valamihol. Ez a szó magába foglalja mindazt, ami teljes és harmonikus, ami által kibontakozhat az emberi lélek. Magába foglalja Isten minden életterületre adott ajándékait. És ahol Isten visszavonja ezt a békességét, ott reménytelenség és boldogtalanság áll be. Ez a két fogalom, a hadvezér és vagy vezér fejedelem és a békesség nem magától értetődően kapcsolódik össze, hiszen majdnem, hogy ellentétei egymásnak. Az, hogy ez a kettő itt mégis együtt szerepel, arra enged következtetni, hogy ez a vezér bár hódít, de nem erőszakkal hódít, hanem békességgel. Egy olyan hadvezérről, egy olyan fejedelemről van itt szó, aki nem a klasszikus módon harcol. Ő egy olyan hadvezér, akit nem a háború és az azáltal szerezhető dicsőség érdekel, hanem a béke. Bármire kész, hogy a harcot elkerülje, még akár saját élete feláldozására is. Nem azért, mert fél harcolni, hanem azért, mert nem halálra és vérre szomjazik, hanem életre. A békét és az emberi életet többre becsüli a véren szerzett dicsőségnél. Kedves testvérek, Ézsaiásnak ez a proféciája Jézus Krisztusban teljesedett be. Ő az, akiről Isten szava azt mondja, hogy csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökkévaló atya, a békesség fejedelme. Ő az a csodálatos tanácsadó, akinek a tanításán álmélkodtak az emberek, akinek a mennyei bölcsessége előtt a farizeusok és írástudók csak fejet hajtani tudtak. Ő egy az örökkévaló atyával, akinek nincsen se kezdete, se vége. Ő az erős Isten, aki hosszú évek óta tartó fájdalmaktól szenvedőket megszabadított, meggyógyított, vagy éppen halálos betegeket hozott vissza az életbe, aki isteni erejével a pokol démoni béklyóit szakította le. Az ő szavának még a halál is visszavonulót fújt, és ő a békesség fejedelme is. Ő az, akinek karácsonykor, a születésekor az angyalok az emberek közé elérkezett békességről énekeltek, és ő az, aki a kavargó elemeket egyetlen egy szavával békére intette, lecsendesítette. És így vonul be Jeruzsálembe virágvasárnap, királyként, vezérként, de a béke királyaként. A társadalom várakozása szerint ő kellett volna, hogy legyen az, aki dicsőséges hadvezérként felszabadítja Izraelt a római elnyomás alól, és mikor bevonul Jeruzsálembe, akkor mégsem ez történik. Nem áll a tömeg élére, és nem kezd lázadás, szabadságharcos. Egy hőst vártak benne, de Jézus nem harcot kezd, még csak nem is békés szabadságharcot, mert ő békét hoz magával. Harmonikus teljes életet, reményt, örök boldogságot. Mindazt, amire az emberek vágynak, de mégsem úgy, ahogy azt az emberek várták. Jézus Krisztus békés király, ő a béke királya, aki békében jön, és békében vonul be a városba. Békességet hoz, a békét sugározza egész személyisége, a tanításai, a szavai, a tettei, az élete. Jézusban és körülötte mindig harmónia, sálom van. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek harcok, vagy nem történnek rossz dolgok, hanem hogy ezek mindig a helyükön vannak, és nem uralják az életet. Nézzük csak meg, hogy az egész életét végigkísérő gyűlölködés ellenére Jézusból mindig a szeretet és békesség árad, és semmi sem képes ezt egy pillanatra sem felborítani. És ez a békessége ragadós, mert Jézus mellett kiteljesednek az emberi életek, mélységes testi és lelki sebek gyógyulnak meg, megkötözött lelkek szabadulnak fel boldogságra, és kétségbeesett életek kapnak új reményt. Ez a békés Jézus jön, és vonul be a városba, és ez az egész bevonulása is békés. Érdekes, hogy pont ezzel a békéjével egy tajtékzó dühöt váltott ki a nép vezetőiből, mert látták, hogy Jézus nem fél tőlük. Kívül is békessége volt, nem volt lázadás, de Jézusban belül is békesség volt, mert nem félt, bár tudta, hogy mi vár rá. Miért vonult be Jeruzsálembe? Azért, mert ő nem csak egy ilyen külső békességet hozott, hanem ennél sokkal többet. A békességet Istennel. Mi is ez pontosan? Miért értékesebb ez a békesség minden más békességnél? Ahhoz, hogy ezt megértsük, látnunk kell, hogy az ember Ádám és Éva óta nincsen békességben Istennel. Isten ellenes, Isten ellen harcol, sőt azt is mondhatjuk, hogy Isten ellensége. De menjünk csak vissza a kezdetekhez, az Éden kertjébe. A béke megvolt a teremtett világban. Ott volt a paradicsomban. Az oroszlán együtt feküdt a gazellával, a farkas a bárányjal. Isten egy teljes és harmonikus világot teremtett, a béke világát, ahol minden a helyén volt. Semmi sem hiányzott, és az ember boldog volt, mert napi kapcsolatban lehetett az őt végtelenül szerető és az ő teremtő Istennel. nem volt ott erőszak, és minden azt a célt töltötte be, amire meg lett teremtve. Ez volt a Sálom világa. És ez a világ akkor romlott meg, akkor tört össze, amikor az ember a feleségével együtt megszegte Istennek azt az egyetlen egy parancsát, amit adott. És ez az, amit a Biblia bűnnek nevez, az Isten parancsának a megszegését. Lehet, hogy mi nem úgy látjuk, hogy Isten parancsai az ember javát szolgálják, de ez így van ma is, mert ezek nem az elnyomásunkra születtek. Ádám és Éva megszegték Isten akaratát, és ennek következménye az, hogy azóta senki sem képes megtartani ezeket a parancsokat. Egyetlen egyet sem. És ez az engedetlenség öröklődik, a bűn öröklődik generációról generációra, és mi sem vagyunk különbek. Csak úgy, mint minden más ember, mi is bűnös emberként jövünk erre a világra, és bűnök között éljük egész életünket. Isten azonban gyűlöli a bűnt. Ez egy nagyon erős kifejezés, de Isten gyűlöli a bűnt. Ezért egy bűnös embernek soha nem lehet kapcsolata az élő Istennel. Nem lehet, mert a bűn mindig ott áll Isten és az ember között. Ott áll Isten és mi közöttünk is. A bűn az, ami háborút szült Isten és ember között. Ez a háború oka, a casus belli. Könnyen lehet, hogy mi magunk nem érezzük úgy, hogy olyan nagy háborúba lennénk az Istennel, vagy így lázadoznánk az Isten ellen, hogy békétlenség lenne Isten és én közöttem. Érdekes azonban, hogy a mindennapi életünkben olyan sok helyen békétlenség van. Kezdve ott, hogy már azt se nagyon tudjuk, hogy mi a mi életünk célja, mi a mi életünk értelme. Miért születünk erre a világra? Ezt se tudjuk. Hát gondoljuk ezt, gondoljuk azt, hogy miért élek, de így valójában nem nagyon tud megnyugodni ebben a lelkünk. Nincsen békesség ebben a világban. Hiszen miért vannak szenvedések? Miért vannak háborúk? Miért minden csak a pénzről szól? Miért nincs békesség otthon a családban, a munkahelyen, az iskolában? És még folytathatnánk ezeket a kérdéseket, de a válasz egyszerű és mindegyikre ugyanaz. Azért nincsen békesség, mert van bűn. Mert a bűn ott áll Isten és ember között. Az, hogy az ember nincsen békességben Istennel, nem egy húron pendül Istennel, Isten és ember nem harmonizálnak egymással, ez mind a bűn következménye. Jézus Krisztus azért jött, hogy ezen változtasson. Istentől jött, és a megbékélés ajándékát hozta magával. Ne essünk abba a hibába, hogy úgy gondoljuk, hogy itt két egyenlő félről van szó, amikor Istenről és emberről beszélünk. Ez nem így van. Az ember lázad Isten ellen, nem pedig az Isten az ember ellen. Volt már rá példa, hogy az Istennek elege lett az emberekből, és akkor küldött egy özönvizet, és akkor az embernek annyi volt. Semmit nem tehetett ellene. Nem egyenlő ez a kettő. Istennek egy pöckölésébe se kerülne, hogy eltöröljön minden emberi életet erről a földről. Megdöbbentő azonban, hogy ő mégsem így tesz, mégsem így viszonyul hozzánk, aljas lázadókhoz, hanem mérhetetlen szeretettel és türelemmel. És ezért küldte el a fiát, az Úr Jézust, hogy ő az erősebb fél ajánljon békét. És Jézus nem azért jön, hogy puszta fegyverszünet jöhessen létre Isten és ember között, hanem azért, hogy magát a háború okát, a bűnt törölje el. És ez a nagypénteki kereszten történt meg, ami nem sokára eljön. Jézus azért ment a keresztre, hogy az emberek bűneinek, lázadásának a jogos büntetését, a halált elhordozza mindazok helyett, akik ezt elfogadják tőle. Ezért vonult be Jézus Szamárháton, Jeruzsálembe, ezzel is, mint egy magára vonatkoztatva a messiásról szóló proféciákat, hogy az emberek lássák meg, hogy ő az, aki elhordozza a világ bűneit. Ő az, akiről a profécia szólt. Ő nem holmi emberi messiás, szabadító, akit a jeruzsálemi emberek vártak, hanem a messiás, a szabadító, akit nem a rómaiak elnyomása alul akar megszabadítani, hanem a bűneink következményeitől, a haláltól, a kárhozattól és az örök békétlenségtől. Ezért vonult be a városba, néhány nap múlva ezért halt meg a kereszten, és húsvét hajnalán ezért támad föl dicsőségesen a sírból, hogy mindenki, aki hisz benne, és elfogadja az általa nyújtott bűnbocsánatot, annak békessége lehessen Istennel. És ha Istennel már békességünk van, akkor lehet békességünk egymással és a minket körülvevő világgal is. Mert az Isten békessége úgy lehet valósággá az életünkbe, ha engedjük, hogy az egész életünkkel a békesség fejedelme rendelkezzen. Az élő Jézus Krisztus ma is jön. Jön az ő igéjén keresztül, a Biblián keresztül. Jön azért, hogy betöltse az életünket, és az ő békességét adja nekünk. Jön, mert meg akar áldani, mert boldoggá akar tenni, és hozza magával békességét életünk minden területére, ahol nincsen békességünk. Így lehet a Jézus békessége a miénk a munkahelyen, amikor dolgozunk a főnökkel, a beosztottal, vagy a munkatársakkal, de a családban is, testvérrel, házastárssal, szülővel, gyermekkel, nagyszülővel, unokával. Mert ahol elfogadják őt, mint megváltó urat, oda Jézus hozza az ő békességét. Iskolába, szomszédok közé, gyülekezetbe. Ahol háborúskodás folyik az emberi kapcsolatainkban, a mindennapi életbe, oda Jézus békességet hoz. Ahol harag és gyűlölködés van, oda megbékélést és megbocsátást. Ahol rivalizálás van, oda egyenlőséget hoz. Ahol nyugtalanság, oda nyugalmat. Ahol halál, oda életet. Ahol boldogtalanság, oda boldogságot. És ahol Isten nélküliséget, oda az Istennel való kapcsolatot. Így csapódik le, és így válik valósággá ebben az életben is már az Isten békessége. Így találhatjuk meg életünk célját és értelmét, így tudunk megelégedni, lemondani, alázatosnak lenni. Így tudunk igazán örülni, szeretni, igazán élni. Minden ott kezdődik, hogy én személy szerint Isten békességében vagyok-e. Kedves testvérem, neked békességed van-e az Istennel? Tapasztaltad-e már azt, hogy milyen az, amikor az Isten békessége tölti be az életedet? Őszintén, tudod-e, hogy mi az életed célja? Hogy honnan jössz? Vagy hogy hová mész? Boldog vagy? Ha igen, akkor ne felejts el hálát adni Istennek mindazért a jót, amit az ő békessége megajándékoz neked, és amit már a tied lehet, és amit még elkészített a számodra. Ha pedig még nem érzed ezeket beteljesedetnek az életedbe, de vágysz arra, hogy teljes, boldog életet élhess, olyat, amiben békességed lehet Istennel és emberekkel, engedd, hogy a te életedbe is bevonulhasson a békesség fejedelme, az Úr Jézus Krisztus. Fogadd előtt királyodnak, higgy benne, aki saját vérén váltott meg téged, hogy így teljesedhessen ki az ő minden értelmet meghaladó békessége a te egész életedben. Amen. Az igehirdetésre válaszolva énekeljük a 25. Zsoltár 6. versét. A 25. Zsoltár 6. verszakát énekeljük, ami így kezdődik, aki az Úristent féli és tiszteli szívében. Csak meg fejünket és imádkozzunk. Mely Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged, és magasztalunk azért, ahogy te viszonyulsz hozzánk. Köszönjük neked a te szeretetedet, a te kegyelmedet, a te türelmedet. Köszönjük neked, hogy te a te békességedet ajánlod nekünk. Köszönjük, Úr Jézusunk, hogy te ezért nem átallottad az életedet sem odaadni a kereszten. Köszönjük, hogy helyettünk és értünk adtad önmagad, hogy aki hisz benned, annak valóban örök élete és örök békessége lehessen. Megvalljuk neked, Úrunk, hogy a mi életünk olyan sokszor nem arról árulkodik, hogy a te békességed tölt be minket. Annyiszor veszekedünk mi is, annyi békétlenség van a mi életünkben, annyi haragot megtartunk magunkban, annyira képtelenek vagyunk megbocsátani, szeretni, megelégedni, teljes életet élni. Olyan sokszor nem tudjuk, hogy merre visz az utunk, honnan jövünk és hová megyünk. Mi egyáltalán a célja az egésznek? Kérünk téged, hogy bocsásd meg, hogy mi a te békét ellen lázadozunk. Bocsásd meg, hogy mi le akarjuk rombolni mindazt, amit te fel akarsz építeni. Könyörülj rajtunk, mert ha te nem könyörülsz, akkor elveszünk. Kérünk téged, hogy te adj hitet az Úr Jézus Krisztusban a mi szívünkbe, hogy így lehessen nekünk is békességünk te veled. Add, hogy meglássuk őt, mint üdvözítőt, mint megtartót, és befogadjuk őt, mint a békesség fejedelmét is a mi szívünkbe. Kérünk téged, hogy a te békességedet add a gyászoló szíveknek, azoknak, akik betegségekben szenvednek, azoknak, akik egyedül vannak és magányosak. Kérünk téged most a keresztelő családért is, hogy te légy az ő békességük is. Kérünk téged nemzetünkért, a mi vezetőinkért, te adj békességet ebbe az országba, add, hogy mi egyen-egyenként is lehessünk a te békédnek a forrásai az emberek között. Az Úr Jézusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. A következő csendes percben bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.